Ez itt a Művész Leszek Podcast.
Géczi Zsófival
és Bódis Danival.
Pályakezdő művészekkel beszélgetünk művészi ambíciókról, mérföldkövekről.
És a sokszor rögös hétköznapokról.
Vágjunk is bele!
Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy egy kicsit bemutatkozzunk mi is. Ugyan nem ez az első adás, de kétlem, hogy bárki kronológiai sorrendben hallgatná ezt a podcastet.
Ezt nem tudom, mert én igen. Én kronológiai sorba szoktam amúgy
hát
hallgatni,
jó,
de szerintem
fel.
Ez az én szabálykövetésem, hogy én mindent úgy hallgatok. Ami viszont az érdekesség velünk kapcsolatban, hogy mind a ketten színésznek tanultunk, és aztán itt a Metropolitan Egyetemen végeztünk televíziós műsorkészítő BA-n. Aztán utána átnyergeltünk az MA-ra is, a BA-n adásrendezőn, a mesterem pedig forgatókönyvíró kreatív producer szakon végeztünk, ami egy specializáció. Úgyhogy 5 évig töltöttük tulajdonképpen együtt a mindennapjainkat kedves Dániellel, és egy csomó közös projektet vittünk, úgyhogy ez a podcast sem kivétel.
Azóta pedig mindketten elsősorban a marketinges vonalon dolgozunk szabadúszóként, Zsófi elsősorban gyártásvezetőként, én pedig talán ilyen kreatív svájci bicskaként. Elvileg a kreatív producer lenne a legfontosabb, de nem vagyok olyan menő. Azért mindkettőnkről elmondható, hogy elég széles spektrumban faljuk a szakmánkat, sőt Zsófi még más szakmákat is, de egy biztos a papírunk ellenére televíziósok nem vagyunk.
Igen, ez egy kicsit megzavaró lehet talán, hogy ott van ez a televíziós szócska előtte, de valójában ugyanúgy mozgóképes műfajt takar tulajdonképpen ez a képzés is, mint a mozgókép maga, ami a mai vendégünkre is igaz lesz. Hát igen, nekem azért itt van még egy pár más szakma is mellette, ami sokkal civilebb. Egy része az teljesen hivatalosan tanult, papírral felmutatható dolog, de van olyan, amit teljesen autodidakta.
Hát mondjuk ki, napelemeket árulsz.
Igen. Igen, csak ez így annyira egyszerűen és szomorúan is hangzik.
Nem szomorú, ez tök menő, hogy valami kézzelfoghatót is csinálsz.
Abszolút, meg egy elég könnyen mérhető, teljesítményben könnyen mérhető dolgot is, úgyhogy tekintetben talán én egy kicsit más vagyok, mint te. Meg azért az alapvetően így
mert én semmi mérhetőt nem csinálok.
Hogy nem, csak neked alapvetően a művészi ambícióid az a változat vagy verzió már most is, nekem azért még inkább ez az arány most megfordul, de hát igen, cserébe minden órám minden napom 18 órából áll, amit aktívan kell töltenem, és van maradékba jut idő, kutya elvés, alvás és minden egyéb dolog.
Kutya elvésre?
Nem eszem meg a kutyámat, csak foglalkozom a kutyámmal, mert van egy tacskóm.
Ebben a podcastben pedig az a célunk, hogy olyan fiatal, induló művészeket mutassunk be, akik azért letettek már valamit az asztalra, de még nem befutott pálya nagyjai. Ezt azért tartjuk nagyon fontosnak, mert amikor valaki 10-20 évesen jelentkezik egy egyetemre, még jó eséllyel fogalma sincs arról, hogy mi vár rá a karrierének első éveiben. Én például nem tudtam, az biztos. És nem is könnyű erről tájékozódni, mert nyilván a 20 éves művészeknek még kevésbé jó a láthatóságuk.
Igen, talán a tájékozódásnál az a legnagyobb probléma, hogy most már egy csomó platformon megtalálhatjuk ezeket az egyetemeket, ahova jelentkeznénk, és még sok-sok infót is találunk róluk, viszont ezek olyan zanzásított, kicsit hurrá optimista dolgok, amiből nem biztos, hogy miután a képzésre ténylegesen kijössz, akkor el tudsz majd helyezkedni mondjuk az ott ajánlott vagy megjelölt szakmákba. Most az ékes példa, hogy ugye mi is hivatalosan kreatív producerek leszünk, de értelemszerűen a
nem kilépsz 24-5 évesen az egyetemről és leszel filmproducer.
A filmes hierarchia alapja az, hogy fel kell nőni még ahhoz a feladathoz, csak azokat a skilleket kapod, amivel talán hosszú távon el tudsz majd helyezkedni, és hát pont az lenne a szándékunk ezzel a podcasttal, hogy ezzel kell a körülbelül mély merülős, de nem túl hosszú beszélgetésekkel kicsit hozzátok is közelebb vigyünk egy-egy szakmát, és hogy így megérezhessétek, hogy mi miért is különleges.
Igen, hát ki tudja, kinek mi a nem túl hosszú. Remélem, hogy nem találják ezeket a beszélgetéseket túl hosszúnak a hallgatóink.
Bízunk benne.
És nem utolsó sorban igyekszünk a vendégeinktől begyűjteni néhány kezdeti jó tanácsot, amik segíthetnek azoknak, akik most vágnának bele egy képzésbe, hogy egy kicsi előnnyel indulhassanak. És mielőtt belevágnánk a mai adásba, lenne egy jó tanácsom a jó tanácsokkal kapcsolatban. Azok a leghasznosabbak, amiket olyanoktól hallasz, akik nem a te általad aspirált szakmát űzik. A saját szakmád a legjobb tételmondatai így is úgy is eljutnak hozzá, de például grafikusként egy filmestől hallhatsz valami olyat, amit a grafikusok közül csak te hallottál. És ezek azok a dolgok, amikkel igazán ki tudsz emelkedni a tömegből.
Na, de mielőtt elfilozofálnánk az egész adásidőt, ideje, hogy bemutassuk a mai vendégünket. És sokszor fogjátok tőlünk, vagy már a vendégeinktől, vagy az is lehet, hogy már hallottátok is, hogy a siker nem jön azonnal, és általában sok-sok év megfeszített munka és tanulságos kudarc vezet oda, amíg meg tud születni valami maradandó. A mai vendégünk Beleznai Márk, ő az ékes példa, hogy igazándiból ezt lehet teljesen másképp is. Márk a Metropolitan Egyetem mozgóképkultúra és médiaismeret szakán végzett 2020-ban, és azt hinnéd, hogy a történet ezután kezdődik, de nem, mert hogy Márk már egy másodéves vizsgamunkájával bekerült a Cannes Film Festival Cine Fondation versenyprogramjába, ami azért tudjuk, hogy a gyakorlatilag krémje az egésznek, és emellett a Moszkvai Nemzetközi Filmfesztiválra is bejutott a film, a Brüsszeli Rövid Filmfesztiválra és még számos más magyar és nemzetközi fesztiválra.
Mondanunk sem kell, hogy Magyarországon minden magára valamit is adó fesztivál beválogatta az Agapét, és le is aratta a díjak jó részét.
Kakukkfióka című diplomafilmjén még zajlanak az utómunkálatok, bár már a finishbe értek, ahogy itt infókat kaptunk róla, de hát ez már nem is egy hagyományos diákfilm, mert hogy a Filmfabrik a Sparks és a Stranger Films koprodukciójában készült, úgyhogy hát nem is csoda, hogy igazándiból az Agapé sikerein felbuzdulva ennyi bizalmat és erőforrást fektettek Márkba.
Hú, ez egy hosszú bemutatás volt, de ez esetben nehéz is lenne rövidebbre fogni. Tudni kell még Márkról, hogy nem gimi után rögtön kezdte el a filmszakot, előtte a BGR-re járt, jó nagy váltás, közgazdászra, hogyha jól tudom. De ezt mindjárt megkérdezzük tőle.
Hát szia, Márk!
Sziasztok!
Akkor kezdjük is talán ezzel a vonallal, hogy hát ha nem hagytunk ki rólad semmi igazán fontosat, vagy ha igen, akkor most megteheted, hogy kiegészíted.
Szerintem nagyon alaposak voltatok, megcsináltátok a házi feladatot. Gratulálok!
Köszönjük szépen!
Egy kicsit részletezett, hogy milyen út vezetett téged a Metropolitanig?
Persze. Hát amit már mondtatok korábban, a BGR-re jártam, sőt, amikor még oda jártam, akkor BGF-nek hívták. Hát igazából, amikor érettségiztem, akkor nem igazán volt ötletem arra tekintve, hogy mit csináljak. Vagy annyit tudtam, hogy biztos kéne menni valami egyetemre, mert hogy nem tudom, azt szokták
ezt
az emberek.
Illik.
Igen. És akkor valahogy ez a BGF-en a kereskedelem és marketing nevű alapszak, az úgy hangzott, mint aminek van értelme, és van is egyébként, szerintem egy tök jó szak, hogyha ha marketinggel akar foglalkozni az ember, csak hát én nem akartam annyira, mármint így, egyébként most így a filmes vonal után egyébként egészen, mintha kezdene visszakúszni, de hogy ez a nagyvállalati marketinggel nagyvállalati marketing osztályon nem annyira kívántam. Talán az ügynökségi meló, ez lehet, hogy még feküdt is volna, de sose próbáltam ki. Tehát,
már mit értesz ezzel alatt, hogy kezd visszakúszni?
Hát alapvetően nem nagyon foglalkozom reklámokkal, vagy ilyesmi, de hogy már fordult meg a fejembe, hogy végül is valószínűleg az egy logikus dolog, hogy az ember, hogyha filmmel foglalkozik, akkor a reklámfilm is egy idő után úgy egy ilyen opció, pénzkereseti opcióként felmerül. Így direktben még nem csináltam reklámot, de hát sok ilyen alkalmazott videós melón volt, aminél már úgy érzem, hogy egyébként gyakorlatilag a következő lépés is lehetne. Uh-huh.
És akkor hogy jött végül a Metu?
A Metu az úgy jött, hogy itt a BGF-en így egy ilyen második, harmadik év környékén már úgy elkezdtem érezni, hogy annyira nem biztos, hogy a közgazdaságtan az nekem abszolút fekszik. De mivel már ennyi időt beleraktam, ezért már megcsináltam a diplomátot, meg akkor, ha már ott voltam, akkor elmentem Erasmusra, vagy nem tudom, tehát hogy így kicsit kihoztam belőle.
Ha már nem érdekel a szakma, akkor legyen egy kis kirándulás legyen.
Igen. És akkor elmentem, egy fél évet voltam Hollandiában, az nagyon klassz volt. Tehát a film az nem jött rögtön, igazából volt egy baráti társaságom, akikkel kitaláltuk, hogy videóképeket fogunk csinálni, és csináltunk is néhányat. Egyébként van ami egészen korrektül néz ki, vannak nagyon trashek, de mindegyik melót nagyon szerettem. És akkor valahogy ez a közös forgatási élmények voltak azok, amik, amiknek köszönhetően úgy éreztem, hogy hát megpróbálok filmes egyetemekre jelentkezni, mert miért ne. És jelentkeztem is gyakorlatilag a város összes filmes szakjára. Tényleg ilyen, nem tudom, 85%-et szerintem lefettem. És a metu maradt állva, ha úgy nézzük. De hát...
Szóval valójában a metu választott téged.
A metu választott engem.
Igen. Szép.
Igen. Hát én ajánlkoztam mindenhol, és a metu választott.
Hát de mit veszítettek a többi egyetemek?
Igen, akartam mondani, hogy lehet, hogy utólag bánják.
Minden bizonnya.
Az lehet. Én nem bánom. Szerintem nekem nagyon, nagyon sok hasznos élményt nyújtott a metu. Különösképpen az, hogy egyébként akkor még nem volt ez a rendezőszak, ami most van, ezt nem annyira ismerem, de ez a képalkotás alapszak, mozgókép, kultúra és média ismeret szakirány, ez ilyen, itt ömlesztve voltak tehát az operatőr érdeklődésű, vágó érdeklődésű, rendező érdeklődésű hallgatók, és mindenki tanult mindent, és ez azt hiszem, hogy nagyon hasznos volt nekem.
Egyébként szerintem függetlenül a szakoktól, mert azért a metún, hogy mindjárt rátérünk, hogy van egy pár filmes szak. Hogy szerintem az igazán fontos, hogyha elmész egy filmes egyetemre, az, hogy akkor te most rászántad az idődet, hogy te most 3 évig vagy 5 évig ezzel fogsz foglalkozni, és nem dobod el 2 hét után az első kudarc után, hogyha valami nem sikerül, hanem ki fogsz mellette tartani.
Hát meg amit én sokszor mondtam, hogy azért ez egy ilyen inkubátor közegít. Tehát, hogy ez arra szerintem nagyon jó, hogy most túl azon, hogy mindenbe belekóstolsz egy kicsit, mert mondjuk az első fél év első, vagy az első év első fél évében ott azért, tehát nekünk is volt vágástól kezdve, nem tudom, hangmérnöki ismereteken át minden, pedig pontosan tudtam, hogy nem szeretnék vágó lenni, de ad egy olyan szakmai rálátást szerintem a többi mondjuk szakirányra, ami utána neked segít, hogyha te alkotóként működsz. Ugye ezt fontos tudni, hogy azért a metu képzéseiben vannak néha redundanciák, mert hogy...
Kifejezetten a filmesben.
Igen, mert hogy Mark még teljesen más néven kezdte meg az alapszaki tanulmányait, ami azóta teljesen átalakult, kicsit újra lett struktúrálva, lett külön operatőri.
És akkor is ugye volt több szak, ahol lehetett filmet tanulni, most is van több szak.
Most is van több szak, tehát hogy érdemes ezeket körbejárni, és... Te akkor miért pont ezt választottad?
Annyira nem volt nehéz választás, mert azt hiszem, hogy akkor alapképzésen ez az egy létezett. Most azt hiszem 3 van.
Nem, egyébként akkor is volt több.
Hát kameraman nem volt szerintem, az éppen nem indult.
Mert talán kameraman az igen, az pont nem igen, volt.
Mondjuk oda nem is feltétlenül mentem volna. De most azt hiszem van ugye rendező, kameraman, meg az, ahova én jártam, ez a mozgókép és média, akkor szerintem csak az egy volt.
Igen.
De
meg a tévé.
Hát, meg száz. Igen, most van ugye a televíziós műsorkészítő szintén.
Tévé tényleg az is volt.
És most már van filmszínész. Tehát, hogy azért itt ez elég
igen, meg szintén megtudtuk a múltkori adásban, hogy igazából a média dizájnosok is jelentős részt filmmel foglalkoznak.
Ők is filmmel foglalkoznak, és amúgy a kommunikációs médiatudományi szak maga is tartalmaz amúgy, de az mondjuk az újságírói szemlélet. Tehát, hogy az egy másik dolog, de ott is felfelüti a fejét, úgyhogy tulajdonképpen uraljuk. Uraljuk az egyetemet, ezt ki lehet jelenteni.
De mégis abszolút különböző íze van ezeknek a szakoknak. Tehát nem tudom, nektek mennyire ellátásotok van a többire?
Úgy nekem, tehát hogy inkább az évfolyamok között volt ilyen összedolgozás, tehát hogy mit tudom én, amikor első éves voltam, akkor volt egy diplomafilm, amiben elhívtak dolgozni, de más szakokra nem nagyon láttam át. Megmondom, szerintem akkor, igen, a tévé volt az egyetlen a mozgóképen kívül, ami még ilyen filmes szakként létezett, BL legalábbis. Én veletek találkoztam szerintem a metus éveim során a tévészakról, tehát hogy ott sem nagyon volt, nem tudom, ti hogy emlékeztek.
Ja. Én ismertem az embereket, de...
Nekem ja. Szó, tehát hogy mondjuk ha csak azt veszük bele, hogy ugye volt ez a nemzetközi program, amiben a Dani és én is benne voltunk, a Looking China. Uh-huh. Ott például együtt voltunk egy angol nyelven filmezés tanuló lányjal.
Ja, tehát, igen, hogy
ilyen kicsit olyan, mint egy polip, hogy így kikinyúltunk ide-oda, és akkor itt találkoztunk egy-egy emberre, de olyan intenzíven Én sem, bár ez szerintem személyiségfüggő is igazándiból, hogy ki mennyire kapcsolódik így a szaktársakhoz.
Igen, meg egyébként egy kicsit különböző profilúak is ezek, tehát amennyire én rálátok, a mozgóképkultúra és média ismerete az egy hagyományosabb filmes vonal, egy kicsit alkotóibb, hogyha jól mondom.
Hát én úgy vettem észre, igen, a 3 év alatt, hogy itt a szerzői vonalat nyomják inkább.
Mi volt a legfontosabb dolog, amit megtanultál itt az egyetemen, hogyha ki tudsz valamit emelni?
Nekem a legfontosabb dolog, ami itt a Metun létrejött, az egyrészt az állandó kreatív stábom, az innen van. Ez Kőveri Dani, aki általában vágja a cuccaimat, meg Barna Máté, aki általában az operatőröm szokott lenni. Tehát ez iskola nélkül, nem tudom, nem feltétlenül ugyan össze szerintem így, tehát összejöhet, de hogy az, hogy össze vagytok zárva 3 évig, és összeszoktok, összecsiszolótok, az szerintem iskolában a legegyszerűbb, hogy megtörténik. Illetve a másik, ami nagyon hasznos volt, az az, hogy volt 3 tanárom, akikhez tudtam vinni mindig az adott fél évben a forgatókönyveimet, vagy filmötleteimet, és hát, tehát, hogy ők ott voltak, és ha vittem valamit, akkor beszéltünk róla. Tehát, hogy szerintem ez a két dolog, ami egy iskolában a leghasznosabb, legalábbis egy filmes képzésen a leghasznosabb tud lenni. Nem annyira az exakt dolgok, tehát, hogy mit tudom én, plánozás, meg beállítás ellen beállítás, azért azok egy pár hónap alatt az ember ezeket így magába szívja, és akkor onnantól tudja. De az, hogy éveken keresztül ott volt a Gródini, a Szacsa, Szalai Károly vágástanár, és a Csukás Sándor, akikkel bármilyen filmötletet ki lehetett vesézni, és ott voltak az osztálytársak, akikkel pedig már idő után annyira össze voltunk szokva, hogy tényleg félszavakból is megértettük egymást, és velük meg tudtuk ezeket valósítani. Ez az, ami szerintem egy filmes képzésen kifejezetten hasznos tud lenni.
Úgy láttam a Facebookon, hogy a Gródiana azóta is lelkesen osztja meg a Agape legújabb sikereit.
Abszolút.
Tartjátok a kapcsolatot?
Igen. Most nem is olyan régen egy pár hónapja, talán egy-két hónapja volt is egy ilyen hosszabb Skype beszélgetésünk, ahol átmentünk a legfrissebb filmemnek a ilyen vágásán, és akkor nagyon sokat konzultáltunk róla, hogy mit gondol, meg egy csomó ötletet adott, hogy mit vágjunk át szerinte, meg hogyan.
És akkor, ha már így az Agapéhoz kanyarodtunk, ez hogy készült? Tehát, hogy itt honnan jött az alapötlet? Ugye a történet nagyon dióhéjban összefoglalva az, hogy van egy fiatal filmörölt fiú, aki találkozik egy 40-es éveiben járó nővel, és elkezdenek összecsiszolódni, és tulajdonképpen utat találni a másikhoz, hogy egyre több dologról fedezik fel, hogy mi bennük a közös. Ezt így nem tudom, hogy mennyire jól
foglaltam
össze, de hogy hát most egyrészt nem spoilerezek, mert hogy mindenki, nem tudom, mondjuk ugye ez a fesztiválosztatás minden egyéb miatt, de szerintem már volt olyan, mert én is akkor láttam még, amikor egy időre ingyen elérhető lett. Milyen igazándiból várakozásokkal telt ez az egész, meg milyen stációkon ment át ez a film?
Hát a pozíciója a képzésen belül a filmnek az másodéves vizsgafilm volt. A második év volt az ezen a szakon, amikor pontosabban a negyedik fél év, amikor azt mondták a tanárok, hogy most bármit lehet csinálni, tehát hogy most már nem volt egy ilyen konkrét feladat, kiírás, aminek megfelelve kellett valami kis filmet csinálni. És ezt tudtuk is, már az előző fél évben tudtuk, hogy ez lesz, és egyetlen egy dolgot adtak meg, ami az volt, hogy legyen a filmnek központi eleme egy bicikli. Ez ennek azt hiszem, hogy talán az volt a gondolat mögötte, hogy akkor itt tök jól össze lehet majd őket fűzni, de nem tudom, ebből aztán nem lehet
igen,
semmi.
Igen, szeretnek ilyen feladatokat kiadni, hogy valami random dolog köré fűzzük a filmeket, igen, de egy tök jó limitációt ad, amiről
igen, pont gondolni. Ennyi kell is szerintem, mert hogy az ember elkezd gondolkozni ezen a dolgon, hogy bicikli, és akkor valahogy így köré gyűlnek az ötletek, e köré a nem tudom, koncepció köré bicikli. És akkor nekem is ez volt. Igazából nekem egy olyan kép jutott eszembe, ami benne is van a filmben, hogy van egy ilyen országúti bicikli, és neki van támasztva egy szobabiciklinek. És akkor elkezdtem gondolkozni azon, hogy kié lehet ez a versenybicikli, kié lehet a szobabicikli, és igazából a sztori maga pedig ilyen sok kisebb sztoriból jött össze, amit így hallottam, vagy környezetemben lévő emberekkel megtörtént, és valahogy így tényleg így gyűltek a biciklis kép köré az ötletek. És akkor ebből lett egy szinopszis, amit megírtam, és utána egy forgatókönyv. De hogy ez nem egy olyan projektnek indult, ami egy különösebben, nem is tudom, tehát hogy abban sem voltam biztos, hogy egy épkézzel kisfilm lesz. Az lett volna a célom vele, hogy az legyen. De nem, tehát hogy még szinopszis korában én úgy voltam vele, hogy persze, hát majd nem tudom, ismerősöket elhívok, akik eljátsszák, meg ilyesmi. De aztán meg valahogy megismerkedtem az Ágostonnal, az egyik főszereplővel, ő elvállalta, akkor meg úgy voltam vele, hogy ha már van egy igazi, legalábbis, hát akkor még nem végzett, de színész hallgató, akkor igazából a női szerepet is meg kéne próbálni, hogy egy valódi színésznő játssza el, ne valami ismerős. És a Dorka pedig éppen...
Grillusz Dorka.
Ja igen, bocsánat, Grillusz Dorka. Kenéz Ágoston és Grillusz Dorka. Grillusz Dorka pedig éppen akkoriban tartott nekünk egy előadást a Metun. Hát eleinte egy picit kellemetlen volt, mert tényleg azt hiszem, hogy ez egy nagyobb nézőközönségre számított. Csukás tanár úr is, aki szervezte a beszélgetést, meg Dorka is. De igazából valahogy mégis tök jól sült el, mert így aztán lett egy ilyen elég bensőséges, ilyen kötetlen beszélgetés az előadásból, és akkor utána, amikor mentünk hazafele, akkor a Mátéval, az operatőrrel beszélgettünk, hogy hát amúgy nem kéne őt megkérdezni, hogy tök jó lenne, és akkor elkértem az elérhetőségét, megkérdeztem, és elolvasta a könyvet, és mondta, hogy tök jó, és szívesen jön. És tehát így, hogy már megvolt az Ágoston meg a Dorka, így már egy kicsit egyértelműbbé vált számomra, hogy oké, akkor ezt egyel komolyabban kell venni, mint az eddigi feladatok, amiket csináltam, és aztán nagyon stresszes is lettem ettől, de igazából tök jó élmény volt csinálni. Tehát, hogy egy ilyen kicsit ilyen hólabdaszerűen elkezdett így növekedni a cucc, akkor nem tudom, akkor legyen sminkes, akkor szereztünk sminkest, akkor a Dorkának nem tudtam elmondani, hogy milyen ruhát szeretnék, mert nem igazából én se tudtam, akkor a Dorka szerzett egy öltöztető lányt, aki foglalkozott a ruhákkal, tehát hogy így növekedett a projekt így gyakorlatilag magától, és aztán lett belőle egy tök jó film, ami tényleg így tehát hogy tök élvezetes volt vágni is, ilyen pont talán a meglepetés, vagy tehát hogy ez az organikus növekedés miatt így ilyen nagyon-nagyon flow élmény volt csinálni. De azt hiszem, hogy ebből egy van az ember életében, utána inkább tehát ez kétszer nem történik meg. Utána már ha kezdetektől fogva az egy komolyan vett projekt, amivel foglalkozol, akkor az inkább egy ilyen stresszesebb fajta filmkészítésé válik, de hát pont ez a jó a diákfilmekben, hogy nekiáll az ember, aztán úgy történik, és ez belőle valami.
Térjünk rá egy kicsit Kánra, mert azért ez egy olyan élmény,
ami
kevés ismerősünknek van meg. Ez hogy nézett ki? Egyszer csak csörgött a telefonot, hogy hello, Zsán vagyok, és kéne a film.
Nem. Igazából, amikor elkészült a film, akkor tök elégedett voltam vele. Ez valahogy egy ilyen, nem tudom, egy ilyen meseszerű élmény volt, vagy tehát nem annyira az amit az ember általában filmkészítés közben megél, és emiatt, hogy ilyen picinek indult, és ilyen nagyobb produkció lett belőle, emiatt volt egy ilyen nagy elégedettség bennem, szerintem, a filmmel kapcsolatban. Igen. Mindenesetre tehát elkészült a film, és elkezdtem nevezgetni, igazából friss húsra neveztem be először, és amikor oda beválogatták, akkor egyrészt nagyon-nagyon megörültem, hogy azt a...
Akkor hát lehet, az, hogy másnak is tetszik, és más is elégedett
igen,
vele,
tehát, nem hogy, csak hogy van egy ilyen szakmai visszajelzés, hogy aki ott válogatta a friss húsra, annak tetszett.
Hát meg ez a friss hús, ez a baseline, ahova el kell jutni a minden filmnek, úgymond Magyarországon. Tehát ez az, ahol tényleg találkozni igen. tudnak a filmesek, ez az, ahol igazán meg tudod nézni az év felhozatalát.
Igen, hát itt hát a friss húsnál igen, azt szokták érezni az emberek, hogy kicsit van egy ilyen fellélegzés is az emberben, amikor beválogatják a filmjét, mert hogy oké, akkor az első számú legfontosabb rövid film bemutatkozó helyen a Friss Hús Filmfesztiválon akkor benn van, az tök jó. És én is, tehát nekem nyilván volt a felélegzésen túl egy olyan érzésem is, hogy fú, végre csináltam valamit, ami itt bemutatkozhat. És ezen túl még az is volt, hogy oké, nem csak én nekem tetszik a cucc, hanem másoknak is, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy hova lehet még nevezni. Nem nagyon ismertem a fesztiválokat, meg nem tudtam, hogy érdemes, meg milyen sorrendben hova nevezni, és akkor elkezdtem egy kicsit crowdsourcelni az információt, csomó embert megkérdeztem, hogy oké, most benn van a friss húson, akkor mit érdemes még ezzel
What's
csinálni.
What's next, igen.
Igen. És hát azért elég gyorsan a kutatásaim során oda eljutottam, hogy van Cannes-nak egy diákfilm szekciója, és hogy a tök ingyenes a nevezés, tehát hogy nem kerül semmi pénzbe, nyilván időbe kerül, mert nagyon-nagyon sok cuccot kérnek, tehát hogy rengeteg ilyen kiegészítő, ilyen szinopszist, olyan szinopszist, ilyen dialóglistát, olyan feliratot, magyarul, angolul, fényképeket, nem tudom, de hogy tök ingyenes, tehát hogy csak az időt kell rászenni, és akkor oda is beneveztem ilyen miért ne alapon, meg közben akkor még így nézelődtem, megkeresgéltem más fesztiválokat, és akkor egy pár hónapra rá e-mail jött egyébként, hogy hát először egy olyan e-mail jött, amiben azt kérdezte a válogató, a Cannes-i válogató nő, hogy mi volt? Ja igen, hogy mentem már külföldön a film, és akkor válaszolta neki, hogy hát nem. És akkor jött 5 perc múlva a válasz, hogy jó, akkor beválogattuk. És ezt egy kicsit először el se hittem, hogy ez történik, így. Volt egy olyan gondolat bennem, hogy biztos valami osztálytársam szórakozik velem, vagy ilyesmi, és akkor nem tudom, lecsekkoltattam az informatikus lakótársammal az e-mail címet, hogy ez igazi-e, meg nem tudom, de hogy igen, és akkor már jóvá hagytam magamnak azt, hogy örülhetek ennek az e-mailnek, mert ez igazi.
Mindig ilyen kritikus vagy, meg mindig ilyen, így megkérdőjelezed azt, hogy a siker a tied, meg tényleg ott van, vagy ez azóta hát... javult?
Előfordul, igen. Igen. Azért ez egy elég hardcore élmény, tehát hogy tehát ez ilyen elég radikálisan különleges élmény ahhoz, hogy így először tényleg utána járjak a valódiságának, mielőtt kiugrom a bőrömből. És akkor ki is ugrottam, de aztán elég gyorsan elkezdtem keresgélni, tehát hogy ez 2020-ban volt, és hogy rákerestem ilyen keresőszavakra, hogy Cannes koronavírus, meg tudom én, és akkor még mindenhol azt írták, hogy a Cannes honlapján még az volt, hogy persze, májusban tali, mindenhol máshol meg azt írták, hogy így nincs az Isten, hogy ezt megtartják, ezt a fesztivál, ami aztán így is lett, nem tartották meg, de cserébe októberben csináltak egy ilyen háromnapos, ilyen leredukált méretű fesztivált, ahol a Cine Fondation filmeket, a rövid filmeket, meg 4 vagy 5 nagy játékfilmet mutattak be, és akkor oda meg is hívtak, akkor ott kín is voltunk, ami egyébként vicces élmény volt, mert este 8-tól kijárási tilalom volt egész Franciaországban, Úgyhogy mindenki be volt zárva a hotelba este 8 után. Úgyhogy az ilyen
ünneplések. A Rivieren.
Igen, hát kimentél az Erkélyre, akkor lehetett látni a partot, de hogy...
ez egyébként valahol szörnyű lehetett.
De nagyon vicces volt. Szerintem ez, tehát hogy én teljesen úgy vagyok vele, hogy ez az élmény viszont tényleg nagyon kevés embernek van meg.
Hogy... Ezt akartam mondani, hogy ezt az egész filmet úgy tűnik, hogy ilyenek övezik, hogy ilyen egyszerű és megismételhetetlen szituációkba kerül, ha más nem ez is. Tehát, hogy bízunk benne, hogy nem lesz még egyszer ilyen, hogy te egy vírus helyzetbe kimész Cannes-ba, csúsztatva a filmeddel, és az Erkélyről nézed a Rivierát, mert nem lehet kimenni.
Igen, tehát hogy lehet ilyen fekjesnek lenni, tehát, hogy bejutsz Cannes-ba,
de... Okay, de nem csak mi voltunk... bezárva a hotelba, hanem minden egyes másik filmkészítő is ott volt, így aztán tudtunk együtt ünnepelni, csak volt egy ilyen osztálykirándulás jellege, hogy egymás hotelszobáiban, meg egymás erkélyeire mászkáltunk, és akkor ott ittunk, meg barátkoztunk. Úgyhogy nekem fantasztikus volt, én nagyon éltem azt a 3 napot.
És azért a 3 napban az a része, az meg volt a klasszikus bevonulás, nem tudom, paparazzik, igen. Tehát hogy ez...
Hát paparazzik, nem. Hát voltak ilyen hivatalos fotósok.
Hát az ember így kívülről lát, hogy akkor ott vonulnak fel az emberek, és akkor lövik róluk a mindenféle sajtófotót, és a többi.
Hát fényűztetek-e egy kicsit?
Igen, az volt. Hát volt egy csomó hivatalos fotós ott, volt vörösszőnyeg, fel kell öltözni szépen, azt megmondták előre. Persze, mit tudom én, tehát tehát a rövid filmesek voltak leginkább jelen, így aztán nem a Tom Cruise volt ott, hanem mi, úgyhogy nyilván az érdeklődéssel ez mérten volt nagy vagy kicsi, meg azt hiszem minden harmadik székre lehetett leülni, tehát hogy a terem se volt tömve, de mondjuk pont annyira nem bánom, hogy nem volt ilyen óriási tömeg.
És azért ebből a sok fesztiválból igazándiból sikerült most arra profitálnod? Tehát, hogy mondjuk, nem tudom, találtak meg munka lehetőséggel azáltal, hogy mondjuk ennyi helyre jutott a film?
Szerintem ilyen egyenes arányosságban nem lehet ezt kijelenteni. Tehát mondjuk például volt a diplomafilmtervem itt a Metun, szintén 2020, nem tudtuk leforgatni a koronavírus miatt, de aztán egy fél évre rá egy producerrel elkezdtük együtt, nem tudom, fejleszteni, meg megcsinálni, és akkor pedig neveztünk az NFI-hez, akik nem, tehát a nulladik körben kiesett ez a filmterv, így mondjuk ez számomra azt jelzi, hogy annyira nem feltétlenül... Uh-huh.
Nem tudom,
annyira nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ember Cannes-ba volt, hogy akkor azonnal hirtelen minden lehetőség összejön, vagy működni fog. De nyilván más szempontból meg elég nagy híre volt, sokat írtak róla a sajtóba, sok interjú volt, tehát eljutott az emberekhez, ami szerintem meg kifizetten fontos.
Hát meg azért említsük meg azt is, hogy mennyi közös ismerősünktől hallottam, hogy fogok dolgozni a Márk új filmében.
Igen?
Ezt fogom csinálni a Márk új filmében, azt fogom csinálni a Márk új filmében. Hát, Cannes után mindenki veled akar dolgozni.
Hát most akkor dolgoztak is, aztán meglátjuk.
Szerinted mit tesz egy filmet fesztiválfilmé? Tehát mi az, most áruld el a titkod. Áruld el nekünk a titkod. Vagy szerzői filmét, akár tulajdonképpen, hogy így mi különbözteti meg egy klasszikus közönségfilmtől?
Most így, ha egy általánosságban kéne beszélnem, akkor szerintem 2 dolog, ami az egyik, és ez nem feltétlenül van egyszerre jelen, az egyik egy személyes hangvétel lehet, ami a diákfilmeknél nyilván ez az út egyszerűbb, mint a másik út. A másik út az meg az, hogy van egy nagyon sajátos stílusa az embernek. Ez nyilván egyrészt diákfilmeknél nem feltétlenül annyira jellemző, mert még nincs kiforrott stílusa a rendezőnek. Másrészt van, aki olyan extravagáns stílust szeretne megvalósítani, ami viszont tényleg 0 forintból nem működik. Úgyhogy szerintem ilyen diákfilmeknél, meg rövidfilmeknél az, hogy mondjuk valami egy ilyen szerzői balkotás tud lenni, az, az elsősorban a személyesebb hangvétel. De egyébként tök sok olyan példa is van diákfilmekre, ahol valaki úgy tud egy nagyon markáns stílust megvalósítani, hogy az egyébként nem kerül rengeteg millió forintba, csak mondjuk kevés millió forintba.
Igen, az Agapénak is azért markáns stílusa van, bárhogy is nézzük. Persze, azt nyilván nagyon tudatosan választottál neki egy olyan stílust, ami nem a Marvel filmek világa, mármint, hogy nyilván persze nem is ez lett volna a neki való feltétlenül. De ugye ez egy 4/3-os képarányban készült, tehát ugye, mint a régi tévék, vagy a Saul fia. És van az egésznek a színezése is egy ilyen analóg-szerű egy kicsit.
Igen, 16 mm-es filmet akartunk kicsit imitálni a fényeléssel.
És mennyire volt tudatos ez az irány, vagy csak az volt, hogy 16 mm-es film, mert tudtátok, hogy kevés pénz van, és akkor let's embrace it?
Hát igazából az addigra már azért azzal tisztában voltam egy második év végére, hogy tehát, hogy úgy nagyjából milyen képű világot szeretnénk megvalósítani, és nyilván ez igazodott a büdzséhez, ami nem létezett. Szóval nem annyira szoktam én legalábbis preferálni, nyilván már filmje válogatja valaminek tök jól el, de én nem annyira szoktam preferálni a nagyon, nagyon tiszta, nagyon éles digitális képet.
Ugye te moziképészként dolgozol.
Igen, hát a többek között, igen. A Zagapéban is megjelenő Circo Geyser mozinak vagyok a gépésze, néha a pénztárba is ülök.
Tarantinói életút.
Igen.
Na és akkor beszéljünk is egy kicsit a Kakukk fiókáról. Ez ugye, hogyha jól mondom, egy dílerről és az öcséről szól, akik egy közös lakásba kényszerülnek.
Igen.
Ennél többet ne is mondjunk. De annyit mindenképpen mondjál nekünk, hogy milyen megküzdeni azzal, hogy azért te nagyon az első pillanatban felraktad magad egy nagyon magas polcra. És most nyilván vannak, hát magaddal szemben biztosan elvárások, hogy mit kell teljesíteni az új filmnek.
Hát, igen, szerintem meg korábban egy kicsit pedzegettem ezt a részét. Nekem annyira nem is az, hogy a filmnek mit kell teljesítenie, inkább a filmkészítésnek azt az ilyen önfeledtségét reméltem volna továbbra is fenntartani, mint amilyen önfeledten az Agapét csináltuk, amit lehet egyébként így az elmúlt pár évben már átírt az agyam egy ilyen szentehénné azt az élményt, de hogy tehát alapvetően ez egy egészen más élmény volt csinálni ezt a filmet. Itt alapvetően az, hogy volt rá költségvetés, hogy nem tudom, nem 18-an, 10-en voltunk a stábban, hanem nem tudom, 3-4-szer annyian, hogy nem tudom, elmentünk helyszínelni, kerestünk megfelelő helyszíneket, elmentünk a prop klubba, szereztünk egy csomó bútort, meg kelléket, tehát hogy az egésznek volt egy ilyen nagyobb formátumú jellege, mint az Agapénak, és ettől én is iszonyú bestresszeltem, tehát hogy volt egy ilyen nagyon igazából nagyon-nagyon-nagyon megint próbálom a megfelelő szavakat megtalálni. Ja, igazából...
Hát úgy szokták ezt mondani, hogy a nagy gépezet.
Ami, hát igen, de hogy a nagy gépezet, aminek a feje továbbra is én vagyok, csak tehát egy ijesztő élmény volt az, hogy most egy ennyivel nagyobb, és ez még mindig nem egy óriási, tehát hogy nem tudom, 5-10 millióból készülő film, de hogy egy jóval nagyobb gépezetnek a fejeként kell működni, az elég ijesztő volt. De hát nyilván más szempontból meg sokkal izgalmasabb. De ez az önfeledtség, amivel az Agapét csináltuk, azt még azóta is így keresem, meg próbálom újra beépíteni a filmkészítési metódusomba, de lehet, hogy az egy olyan dolog lesz, amit hajhászok örök életemben, meglátjuk.
Van olyan magyar rendező, akit így ilyen példaképnek tartasz?
Hát talán filmek vannak inkább, amiken úgy érzem, hogy vagy amiket ha megnézek, akkor úgy érzem, hogy fú, bárcsak én is vagy bárcsak én is ilyet csinálnék egyszer, vagy szeretnék egy ilyet csinálni egyszer.
Például?
Hát ami ilyen nagyon, nagyon kedves számomra, az a, egyébként még itt a Metun a Szalai Károly vágástanárom ajánlotta korábban. Egy 91-es ilyen félamatőr film, az a cím, hogy Rám csaj még nem volt ilyen hatással. Nagyon kevesen ismerik, de állati jó. Én a YouTube-on néztem meg, szóval egyébként szerintem máig elérhető. De mondjuk ilyen életutat tekintve nekem nyilván akikhez így vissza tudok nyúlni, úgy, meg nincsenek is tőlem nagyon távol, így korban az a 2000-es éveknek a film történet, most őket fiatal magyar filmnek hívja, az ilyen Hajdú Szabolcs, Pálffy György, Fligóf Benedek, stb. Emberek, nekik, hát ha jól tudom, ők nagyrészt egy osztályba is jártak egyébként a Gródini osztályába, aki ugye szintén tanárom volt itt a Metun. Ott ha jól tudom, az volt az elképzelés, hogy mindenki nagyjátékfilmmel diplomázzon, és azok a nagyjátékfilmek azok valamennyire legyenek személyes hangvételűek. És akkor ebből lett is egy ilyen kisebb hullám a 2000-es években. A Dini is akkor csinálta a Csodakrakkóbant, Török Ferenc a Moszkva teret, stb. Ez nekem egy ilyen erre az időszakra jó visszagondolni, mert úgy érzem, hogy ez az utolsó ilyen hullám a magyar filmben, aminek tök jó lehetett a része lenni, és tök jó lehetett ezeket a filmeket készíteni.
Te reális célnak tartod, hogy filmezésben meg tudj élni kizárólag? Filmekben?
Játékfilmekben?
Igen.
Nem. Nem, de ami az elképzelés nekem így a jövőre nézve az, hogy tehát a fő irány az, hogy csináljak játékfilmeket, de nyilván tehát a megélhetést azt nem gondolnám, hogy a szerzői játékfilmek készítése az tudna elég bevételt termelni. Tehát nyilván hogy amellett dolgozni filmhez kötődő szabadúszóként azt tudom elképzelni, hogy működik, de a legfontosabb az, hogy csináljak filmeket, igen.
Na és Márk, te vagy az első vendégünk, akivel így az adás végéig nem beszélgettünk egyáltalán a social media platformokról. Hol találhatnak meg téged az emberek, akik kíváncsiak rád?
Hát annyira, vagy hát így igazából csak a saját személyes profiljaim léteznek, plusz van az Agapénak egy Facebook oldala, de ez most már szerintem elég régóta megy fesztiválokon a film ahhoz, hogy lassan már nem túl sok új hírrel már nem fog tudni ott szolgálni.
Jó, tehát neked nem kenyered a online marketing?
Hát ha általában csinálok egy filmet, akkor annak szoktam csinálni egy Facebook oldalt, de már attól is egy kicsit így borsózik a hátam, hogy akkor egy Facebook oldalt létrehozni egy filmnek, de ezt nyilván kéne, szóval hát talán mire az adás kimegy, biztos lesz egy kakukkfiók a Facebook oldal, vagy egy kakukkfiók a rövid film, vagy nem igen. Tudom.
Hát minden bizonyára az Agapé oldalán csak meg fogjátok osztani az új filmet.
Az biztos, tehát a Agapé film nevű Facebook oldalon biztos lesz még egy-két információ, és visszamenőleg is van ott nagyon-nagyon sok információ.
Viszont az a javaslatom, hogy kanyarodjunk a fizetetlen hirdetésekhez. Kedves Dániel, mivel készültél mára?
Az én fizetetlen hirdetésem az most egy másik podcast lenne. Ez a Lyukas Óra Tudományból című podcast, amit két vegyész csinál, és mindenféle tudományos témákat derítenek fel. Ezt mindenkinek nagyon ajánlom. Elképesztően megnyugtató hallgatni, és közben tanulságos is.
Izginek hangzik. Hozzáteszem, megnyugtató, hogy nem egy konkurens podcastet ajánlottál azért, mert amikor elsőre már hallottam egy podcast, kicsit megijedtem, de jó. Márk?
Hát legyen, akkor azt ajánlom, hogy nézzetek el a Cirkó Gejzír moziba Balassi Bálint utcában. Néha én is ott vagyok, néha nem, de filmek mindig vannak.
Szóval én Charlotte Jacobinak hoztam egy könyvét, ez ráadásul szép irodalom, a Douglas nővérek, vagy Douglas, ki hogy ismeri, ami ugye ennek a nagy parfümeria és drogéria brandnek tulajdonképpen a történetét meséli el, ami két nővér szemszögén keresztül van bemutatva. És azért hoztam ezt a könyvet, mert mondjuk, amikor elolvastam, egyből az volt bennem, hogy én ebből úgy csinálnék egy filmet. Egyrészt nagyon jól ír az írónő, mert nagyon szép képekben ír, de hogy ebbe úgy beleszerettem, hogyha egyszer adaptálnom kéne valamit, akkor szerintem ez lenne is egy nagyon olvasmányos, nagyon szórakoztató családregény igazándiból, amiből szerintem tök kevés van mostanában.
Hát köszönjük szépen, hogy itt voltál, Márk.
Én köszönöm a meghívást.
És alig várjuk a kakukk fiókát. Köszönjük, hogy itt voltál.
Mi szorítunk a filmnek.
Szia.
Köszi szépen. Sziasztok.
Szia.
Az epizódot Pirk Vita vágta, zeneszerző Hegedűs Dániel, producer Szájbolt Krisztina. Sziasztok.
Sziasztok.
Ha tetszett az adás, iratkozzatok fel a csatornánkra. Megtaláltok minket az összes nagyobb podcast platformon, és hogyha mosolyt szeretnétek csalni a láthatatlan arcainkra, akkor értékeljetek minket a Spotify-on.
Ha kíváncsivá tettünk titeket az egyetemünk művészeti képzéseinek hétköznapjaival kapcsolatban, kövessetek minket az Instán a Metropolitan Budapest alsóvonal árt oldalon.
Metropolitan, az Alkotó Egyetem. Tarts velünk, hallgass te is a Metu Művész Leszek podcastját.